Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
Majd kicsit arról beszélgetünk, hogy a tegnap előtt Jay Powell mit is mondott, amire a piac nem is reagált. Hogyha elsőre megnézzük, akkor elég jól sikerült a Jay Powell kollégáinak, az igazgatósági körnek a piacot arra behangolni, arra felkészíteni, hogy most egy ideig arról szeretnének beszélgetni, hogy nem lesz kamatcsökkentés. És valójában a piac nem is reagált. Csak lehetett látni, hogy tolódik el az az elvárás, hogy akkor esetleg 24-ben lesz-e, a legaktuálisabb számok szerint 25 első negyed évében, olyan márciusban vár a piac. Számít a piacnak egyre több része a kamatcsökkentése. És ez elég releváns. Az egyik oldalról oké, ezt jól előkészítették, de persze, hogy érdemes feltenni azt a kérdést, hogy most miért higgyünk most többet nekik, mint eddig januárban még. Most azt lehet mondani, hogy oké, ők ezt nem mondták soha ki, és a piac beszélte ezt csak magának be, hogy lesz kamatcsökkentés, és ők elkezdték, az igazgatók, a piacot figyelmeztetni, hogy keep cool, túl messze elszaladtok, és ez lehet, hogy nem tud megvalósulni. És az, hogy aktuálisan, ami újra előtérbe kerül, az inkább ez a higher for longer. Tehát mindenki, aki azt gondolta, azt érezte, hogy mivel a kamatok novembertől kezdtek lecsökkenni, a hosszú távon a piac főleg beárazott alacsonyabb kamatokat, ugye mindig két kamat kategória van, vannak a rövid kamatok, ezt irányítják a központi bankok, és vannak a hosszú futamidejű kamatok, amit irányít a piac. És annyira itt belelovalta magát a piac abba, hogy a kamatok csökkenni fognak, hogy egy páran, akik magasabb kamatok mellett kellene a bizniszmodellüket és az egész gazdasági hátterüket változtassák, azok azt mondták, hogy jó, akkor most mégse kell, mert jön az alacsonyabb kamat, és akkor mehet minden tovább, mint ahogy volt. Ez most hirtelen egy kicsit megint fordult, mert a higher for longer is back. De az egyik oldalról látjuk, hogy a piac ezekre a kommunikációkra reagál, a másik oldalon érdemes azért azt is nyugodtan felve tartani, hogy miért legyen most igazuk, ha megnézzük a központi bankokat, és veszem most Jay Powell-t, és visszaidézzük, hogy mi is volt az ő kommunikációjába. Legelőször ugye a transitory kifejezés volt az inflációval kapcsolatosan, és hogy nem kell lépni. Azután jött, hogy oh my god, kell valamit lépni, mert az infláció mégis nagyon erősen felment. Aztán annyira gyorsan felrántani a kamatokat olyan dimenziókba, amit a 70-es évekből éltünk, ismerünk, hogy lehet, hogy azt mondta magának, hogy I need to be foca. Tehát olyan kell legyek, mint a 70-es években az akkori Fed chef. Aztán jött az, hogy még túl korai, hogy beszéljünk arról, hogy esetleg kamatot csökkentjünk, és akkor tavaly kivarázsolta a kalapból azt a megjegyzés, hogy we are talking about cuts, és ez volt a gyújtás a rakétának, hogy a piac akkor ünnepelje azt, hogy akkor jönnek a kamatcsökkentések, azért, hogy most azt mondja, hogy úgy tűnik, hogy az infláció mégis fenn van, de egyelőre, és ez volt az első megjegyzése januárban, hogy csak szezonális, hogy az infláció magasabb, ezért maradunk annál, hogy a kamatcsökkentés látható, és akkor most kétségbeesve azt mondja, hogy shit, akkor mégse kamatot csökkentünk, mert az infláció magas. Tehát minden józankép mellett, hogy látjuk, hogy hangosan gondolkoznak, hogy mi legyen a kamatokkal, érdemes mindig nyugodtan kérdőjellel kezelni azt, hogy állítólag most miért tudjanak többet, alapjában ugyanúgy tapogatóznak a sötét alagútba, mint más is, és nem jóslásokkal érdemes a döntéseket meghozni, hanem a tényekkel, ami aktuálisan történik. Ami aktuálisan tény, és erre reagálnak a devizák. J. Powell-nek a fellépése az egy címet kaphatott volna, ez is megint egy visszaidézet a 70-es évekből, 1970-es évekből, amikor John Connelly volt, aki a francia gazdasági miniszter kollégájának azt mondta, miután ez felháborodott, hogy hát az amerikaiak a dollárt nyomtathatják. Azt mondja, igen, ez a mi dollárunk, ez a dollár a mi devizánk, és a ti problémátok. Ezt most le lehetne fordítani arra, amit J. Powell mondott, hogy igen, a dollárban ez a mi kamatunk, és a ti problémátok. És ez azoknak a központi bankoknak világszerte egy fontos felismerés és üzenet, ahonnan néha azt halljuk, hogy ja, felejtsük már végre el Amerikát, és ne nézzünk állandóan Amerikára, hogy mit csinál a Fed, és azután kocogunk utána, hanem álljunk fel, és legyünk önállóak, és nézzük a saját gazdaságot. Azok a regiók, azok az országok, azok a deviza hatáskörök, ahol kamatot kellene csökkenteni, és vegyük csak például Európát, mert a gazdaságnak ez kell. Ha Amerika nem teszi meg a lépést, akkor egy másik baj elég relevánsan megjelenik, és erről itt már beszélgettünk, hogy a deviza piacokon a bizonyos kiszámíthatóság, nyugalom a devizák között, ez addig tud meglenni és megmaradni, amíg összehangoltak az akciók. A Fed azzal, hogy azt jelezte, hogy akkor kamatot csökkentünk, és most azt mondja, hogy ups, mégse. És időközben egy páran ezt komolyan vették, és elkezdtek kamatot csökkenteni, azok csapdába szaladnak, mert a saját devizák leértékelnek. Már csak azóta, mióta Christine Lagarde jelzi tisztán, hogy akkor mi kamatot csökkentünk júliusba, azóta az euró gyengül, és ez minden más devizánál megtörténik. Na most azt lehet mondani, hogy oké, hogyha gyengébb a saját deviza, akkor ez jó, mert akkor a vállalatok olcsóbban tudnak gyártani a világpiacra, és akkor az export nagyon jó tud, jobban tud működni. Igen, hogyha amellett nem kell nyersanyagokat például importálni, és minden olyan ország és olyan regió, amelyik rá van utalva arra, hogy nyersanyagokat importáljon, az importálja gyengébb devizán keresztül az inflációt. Tehát ez egy elég erős probléma, és erről beszéltünk, hogy Kína is arra vár, hogy akkor Európa is és Amerika is tegye meg a lépést a devizákkal, a kamatokkal, mert hogyha a kamatot csökkentenek, akkor a huánról a nyomás lekerül, nem értékelődik annyira le, és akkor megvan a lehetősége Kínának is a stimulus oldaláról és likviditás oldaláról támogatni a gazdaságot. Tehát nem ennyire egyszerű, hogy azt mondja, hogy ó, hát kiszállunk ebből a játékból, és mi azt csinálunk, amit akarunk, mert mi önállóak vagyunk, és kvázi legyintünk J. Powell-ra. A piacok elsőre ugye nem reagáltak arra, hogy lassan csúszott hátrafele a kamat csökkentés, csak emlékezzünk vissza, 2023-ban már volt egy olyan kép, megjegyzés, idézet, hogy az Amerikai Központi Bank választási évbe próbál a kamatokhoz nem hozzanyúlni, már pont azért, hogy ne lehessen azt mondani, hogy befolyásolni akarja a választásokat. És ez elképzelhetetlen volt még a tavaly, de egyre közelebb és közelebb jön az amerikai választás, és egyre gyakrabban látjuk azt, hogy egyelőre nem lép a Fed, megtalálja azokat a magyarázatokat, hogy még ne lépjen. Ezt a piacot nem zavarta azért, mert időközben ugye kialakult ez a KI, mesterséges intelligencia megmenti a világot, minden szinten hype story, ami felülírta azt, hogy ó, hogyha a kamatok nem csökkennek, akkor az nem annyira jó. És a lapátokat eladó Nvidia CEO mindenővel kiment, és mindenkinek mondta, hogy mennyire hatékony, és mennyire jó, és mennyire kell a lapát neki, mert akkor majd az aranybányákat lehet mindenütt megnyitani. És a tegnap egy elég józanító negyedéves jelentés jött, az ASML chip gépeket gyártó vállalattól. ASML egyedülálló a chip gépeket gyártó piacokba. És hogyha akkora lenne ez a hype a mesterséges intelligencia körül, hogy akkor most agyra főre mindenki föltétlen ezeket a mesterséges intelligencia chippeket kell megvásárolja, akkor főleg annak, ugye Nvidia tervezi ezeket, de azután ez valaki le kell gyártsa. De ahhoz, hogy valaki legyártsa a chippeket, ahhoz ő rá van utalva gépekre. És ezeket a gépeket többek között elég dominánsan a világpiacon ASML állítja elő, és a negyedéves jelentés elég józanító volt, mert 46 milliárd dollár forgalom helyett 3,8 milliárd dollárt jelentettek azzal a kiegészítéssel, hogy na ja, a kereslet ezek a gépek után nem olyan nagy, mint ami el van adva a lapátokat értékesítők oldaláról. És ez karcol így, már ugye több oldalról jönnek a karcolások ebbe a mesterséges intelligencia hype-ba, és a felturbózott részvények árfolyamát, aki nézi így szerelmes szemekkel, az annak érdemes erre is figyelni egy kicsit, hogy a negyedéves jelentések, főleg ezekből a szektorokban hogy vannak. Nvidia-nak a számait még csak 4 hét múlva fogjuk látni, és ott is vannak jelek, amik mutatják, hogy elég kreatívan próbálja Nvidia a megrendeléseket fenntartani egy leányvállalatával, van most éppen a neve nem jut eszembe, mert valakinek szükséges, majd kihozom karisztolni. Egy leányvállalatával most megint egy olyan érdekes trükköt játszik végig, amit már egyszer láttunk a tavaly, hogy megrendelik a chippeket hitelre, és ez a chip megrendelés, ami még ugye nincsen legyártva, azt a leányvállalat mint biztosságként odaadja a finanszírozó banknak. Tehát egy ilyen 3-3-as játékba megy bele Nvidia, hogy megrendelteti a chippeket, ami nála megjelenik, mint megrendelés a könyvekbe, és a világnak el lehet adni, hogy wow, mennyire fantasztikusan mindenkinek már reggelinél is ott lesznek a mesterséges intelligencia chippek a műzli helyett, és ezt megrendelik, de ha megnézzük, hogy ki rendelte meg, és honnan, és miből, akkor nem a valós keresletből van ez megrendelve, hanem hitelből, és a durva, hogy a KI, a mesterséges intelligencia hype annyira tetszik még a finanszírozó banknak is, hogy elfogadja a megrendelést, mint biztonságot azért, hogy egy hitelt adott ki, és hát a kamatot miből fogja finanszírozni ez a leányvállalat? Hát a fantasztikus lapát eladó reményeiből, mert hát az árfolyam kitermel mindent, és akkor ez megoldja a dolgokat. Tehát ez egy következő ilyen karcolás, és Jay Paul ebbe a témába is körülbelül egy hónappal ezelőtt említette azt, hogy na ja, ő egyelőre még nem látja azt, hogy a hatékonyság annyira növekedne a mesterséges intelligencia szektor miatt, hogy ez megfinanszíroz mindent. Tehát a mesterséges intelligencia bubble az lehet, hogy egy kicsit így hamarabb kiengedi a levegőt magából, mint amit egy páran szeretnének. Tehát aki túl későn ebbe a szektorba beszállt, az figyeljen minden esetre. Ami még mint találgatás, főleg megint a Bank of America elemzői oldaláról elindult, hogy na ja, ha már most már tiszta, hogy Izrael vissza fog csapni, most már csak az a kérdés, hogy mikor, minél hosszabb ideig húzódik ez, annál több a remény, hogy akkor esetleg ez a klasszikus középkeleti viselkedés, hogy az erősebbnek van mindig igaza, és ha ide csaptál, akkor én minden esetre vissza kell csapjak, mert hanem automatikusan gyengének tűnök. Ezt a sztorit reméli a piac, hogy az idő egy kicsit megoldja, hogy lehűlnek. A piac eddig ugye elég józanon reagált az egész témára, habár ugye mindig, amikor ilyen hitkérdési hozzáállások kerülnek egy eseménybe, akkor nem lehet ezt logikával, mert akkor ilyen vérszemekkel indulnak neki a témának mind a két oldal. A Bank of America három szcenárióba gondolkozott, az egyik, hogyha lesz egy visszacsapás, de egy ilyen enyhe lesz, akkor nem fog nagyon sok minden történni az olajpiacon, és akkor inkább, mivel 2025-re pillanatnyilag több kínálatra számít a piac, ezért az olajára inkább csökkenne, ami alapjában a gazdasági paramétereknek mindenütt jó lenne, főleg Európának segíteni, mert minden, ami az olajjal történik, ez kitérinti a legerősebben. Ó, vunda, ezt az orosz támadás óta tudjuk, hogy ez főleg Európát érinti. A második verziója Bank of America-nak az, hogy Iránnal egy háború tör ki, és ez tart egy pár hetet, hónapot, akkor az első, ami hiányzik, az körülbelül 1,5 millió barrel olaj, amit főleg Kína vásárol meg naponta, és akkor ez azt jelenti, hogy a negyedik negyedévig az idén kalkulációk szerint az olajára olyan körülbelül 30-40 dollárral emelkedni a mostani szintekről. A harmadik szenárió pedig, hogy kinövi magát a konfliktus erősebb, nagyobb konfliktusra, többen úgy érzik, hogy állandóan ide-oda kell csapjanak, és akkor akár a hormuszi logisztikai beszállítási út is lezárva lesz, akkor napi szinten olyan körülbelül 2-2,5 millió barrel hiányzik, ami plusz olyan körülbelül 50-55 dollár emelkedést jelenthet. És ugye, hogyha ezeket a szenáriókat megnézzük, akkor ez kit érint a legerősebben, hát ugye Európát. Amerika így is úgy is a legnagyobb olaj kitermelő, a fracking modellüket bármikor tudják aktiválni, minél magasabb az ár, annál jobban megéri azzal is dolgozni. Reméljük ezt, ugye van egy olyan közmondás, hogy a piacnak mindig igaza van. Mert a nap végén a piac beárazza az árakba, a kereslet kínálat alapján, és kész. Mindegy, hogy ki milyen fantáziákkal, milyen spekulációkkal, milyen víziókkal, milyen látásokkal nézte az egészet, és ebbe a témába is reméljük, hogy a végén a piacnak ebbe is igaza van, hogy érdemes higgadtabban, nyugodtabban kezelni az eseményeket. Ezekkel a gondolatokkal beleindulunk a mai napba. Reméljük, hogy túl sok meglepetés nem fog találni, de mindegy, hogy mi jön, holnap reggel újra találkozunk, és megbeszéljük a következő PFS Kávézat podcast alkalmából.